Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai elnök közösségi oldalán a Truth Social-on összegezte a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel történt találkozó eredményeit. Donald Trump azt írta, mindannyian megállapították, hogy a legjobb módja az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háború befejezésének, ha rögtön béke megállapodás születik, amely lezárja a háborút, nem pedig egy tűzszüneti megállapodás, amit többnyire úgysem szoktak betartani. Az ukrán elnök most Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trumppal. A látogatást Volodymyr Zelenszky a Telegramon jelentette be az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után. Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal az alaszkai Anchorage-ben megtartott közös tájékoztatón. Donald Trump pedig arról beszélt, sikerült igazán jó előrelépést elérniük a kíséretük társaságában történt közel 3 órás megbeszélésen. Ahogy azt elemzők is várták, nem született tehát tűzszüneti megállapodás. A pozitív alaszkai-orosz-amerikai csúcs találkozó lehetővé tette, hogy a felek folytassák a megoldási lehetőségek közös keresését, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök azért nem válaszolt újságírói kérdésekre a közös sajtótájékoztatón, mert kimerítő nyilatkozatot tettek a találkozóról. Lindsey Graham szerint akár már karácsony előtt beköszönhet a béke Ukrajnában. Az amerikai republikánus szenátor erre akkor lát lehetőséget, ha sor kerül egy 3 oldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről a Fox News televízióban beszélt. Donald Trump erőfeszítései minden eddiginél közelebb hozták az ukrajnai háború végét, közölte Keir Starmer. A brit miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor, hogy következő lépésként olyan tárgyalásokat kell tartani, amelyeken Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is részt vesz. Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében, jelentette ki a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője. Stefan Dujarric hozzátette, a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával. Rövid posztban kommentálta a csúcs találkozót a magyar miniszterelnök. Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége, írt a Facebook posztjában Orbán Viktor. Szerinte a világ biztonságosabb hely lett. Egy másik fontos világpolitikai téma. Donald Trump azt mondta, Xi Jinping kínai elnök közölte vele, Kína nem fogja lerohanni Tajvant, amíg Trump hivatalban van, írta meg a Reuters. A hírügynökség emlékeztet, Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy újraegyesül a demokratikus és külön kormányzat szigettel, szükség esetén akár erővel is. Tajvan ezt határozottan ellenzi. A hőség miatt időszakosan feloldották a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozását, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezt a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, ha a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött Budapest ünnepségen még pénteken. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyeret 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaösszöntő ünnepségét Edelényben. A pénteki eseményen Kövér László, az országgyűlés elnöke kiemelte, az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. A magyarok kenyere program 2010-ben indult el azzal a célra, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 000 gyermek tud részt venni. Franciaországból származó pasztőrözött tehén és kecske sajtokat hívtak vissza a kereskedők, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékek liszteriózis megbetegedést okozhatnak, Franciaországban ketten elhunytak. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban is, de erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, szorványosan zápor, zivatar is kialakulhat, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a hajnali órákban 19-21, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Saroltam, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. A mai napunk pozitív gondolatát Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg, aki nagyon találóan azt mondta, hogy a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen főztjét. Nos, valóban nagyon találó a mai napunk pozitív gondolata. Ma a rókusok és ábrahámok ünneplik névnapjukat. A katolikus egyházban Szent Ponciánus és Szent Hippolitus áldozópap és vértanúk emléknapja és Szent Rókus ünnepe is van. Kérem, a folytatásban most hallgassák meg esti program kínálatunkat. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. 20 óra 35 perctől pedig megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgetünk. A 21 órai híreket követően kezdődik a Zenemesterei című zenei válogatásunk, amelyben az István a király című rockoperát hallhatják. Várj önöket a rádiókészülékek mellé, a zenei szerkesztő Kónya Éva. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunkban kulturális válogatásunk szól, amelyben Klézvát a kolléganőmmel a következő témákkal várjuk önöket. Összeállításunk elején az idén immár második alkalommal Miskolcon megrendezésre kerülő Szent Genezius ünnep programjait ismertetjük, és bemutatjuk önöknek, hogy ki is lett az évad bábszínésze az Egri Harlekin bábszínházban. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Mikita Gábor, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusa beszél.
Nagyon népszerű szent, tehát nagyon hamar. Emlékhelye is lett Rómában, a világ különböző pontjain is megtaláljuk az ő emlékeit. Nekem egy nagyon nagy ajándék volt most a tavasz folyamán, hogy egy születésnapi ajándékként eljuthattam Londonba is, és ott pedig a Corpus Christi templomba, ami a Covent Gardennél a színház közelében található, és ez egy Szent Genézius emléke is.
21 órától Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciánkon Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a híreket követően megismételjük Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk keddi adását, amelyben elsőként Varga Kamil ferences szerzetes legújabb könyvét mutatjuk be, majd arról hallanak, hogy egyedül vagyunk-e a világűrben, és végül Bozók Ferenc atya is felolvassa saját írását. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című írásának 44. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a három testőr. Athos jól számított. A bástyában nem találtak mást, mindössze 10-12 hullát, franciákat és lárosjelieket vegyesen. Uraim, szólt Athos, aki vállalta különítmény parancsnokságát, amíg Grimaud megterít, mindenekelőtt összeszedjük a puskákat meg a töltényeket. Közben egyéb iránt beszélgethetünk is. Az urak, fűzte hozzá halottakra mutatva, nem hallgatnak ki. Igazán kiszorhatnánk őket a sáncárokba, mondotta Porthos, de csak ha megnéztük, nem maradt-e valami a zsebükben. Úgy van, helyesett Athos, ez Grimaud dolga lesz. Akkor hát, mondta D'Artagnan, Grimaud motozza meg őket, azután dobja le a bástya falára. Isten ments, szólt Athos, mi hasznukat vehetjük? A halottaknak, kérdezte Porthos, elment a józan eszed, kedves barátom. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mondja az evangélium, s a bíboros úr, válaszolt Athos. Mennyi a puska, urak? 12, felelt Aramis. Hány a töltény? Vagy 100? Épp ennyi kell nekünk, töltsük meg fegyvereinket. A négy testőr munkához látott, mire az utolsó puskát is megtöltötték, Grimaud intett, hogy felszolgálta reggelit. Athos ugyancsak jelbeszéddel azt válaszolta, rendben van, majd az egyik őrtoronyra mutatott, amiből Grimaud megértette, hogy az lesz az őrhelye. Hogy az őrködés egyhangúságát enyhítse, Athos megengedte neki, vigyen magával egy kenyeret, két szelet oldalast, meg egy butélia bort. Most pedig asztalhoz, szólt Athos. A négy jó barát leült a földre, keresztbe téve lábát, mint a törökök vagy a szabók. Most már nincs mitől tartanunk, mondta D'Artagnan. Senki sem hallja, mit beszélünk, remélem, hát elárulod a titkot mindannyiunknak. Remélem, urak, mondta Athos, nem csupán néhány kellemes percet, hanem még némi dicsőséget is köszönhetnek majd nekem. Már is kedves kis séta áll mögöttünk, most incsiklandó reggelire készülődünk, s amott, ha kitekintenek a lőréseken, láthatják, hogy 500-an figyelnek bennünket, s részint futóbolondnak, részint hősnek tartanak. Nem nagy a különbség, egyik kutya, másik ebb. De halljuk a titkot, mondta D'Artagnan. Tegnap este láttam Milédit. Ez a titok, szólt Athos. D'Artagnan éppen ajkához emelte poharát, de Milady nevére úgy elkezdett remegni a keze, hogy letette a földre, különben kiömlett volna a bor. Láttad a feles... Csend! Vágott szavába Athos. Elfelejti, fiam, hogy az urak még nem járatosak családi életem rejtelmeiben? Igen, láttam Milédit. És hol? Kérdezte D'Artagnan. Innen vagy két mérföldnyire a vörös galambdúc fogadóban. Akkor végem, mondta D'Artagnan. No nem, még nem egészen, folytatta Athos. Mert jelen pillanatban úgy hiszem már nincs is francia földön. D'Artagnan fellélegzett. Kicsoda végeredményben ez a Milady, kérdezte Porthos. Bájos hölgy, szólt Athos, és kortyintott egyet habzó borából. Korságos, fogadós, pattant fel mérgesen. Anzsui bort adott sámpányi helyett, és még azt hiszi, észre sem vesszük. Igen, folytatta, bájos hölgy, nagyon kegyes volt D'Artagnan barátunkhoz, aki galádul visszaért bizalmával, mire a hölgy bosszúból talán egy hónapja nagyon akarta lövetni. Egy hete megpróbálta megmérgezni, tegnap pedig a fejét kérte a bíborostól. Micsoda, a fejemet a bíborostól? Kiáltott fel D'Artagnan elsáppadva rémületében. Olyan igaz, mint a Szentírás, mondta Porthos, saját fülemmel hallottam. Én is, szólt Aramis. Akkor, mondta D'Artagnan, és csüggettel legyintett, fel is adhatom a harcot. Akár kilocsanthatom az agyvelémet, legalább hamarabb vége. Ezt az ostobaságot csak a legvégső esetben szabad elkövetni, mondta Athos, annál is inkább, mert ez igazán jóvá tehetetlen. Mindegy, mondta D'Artagnan, akinek ilyen ellenségei vannak, az úgysem ússza meg. Itt van először is a Möingi ismeretlen, azután Várdégróf, akit háromszor döftem át, azután Milady, akinek a titkába beleláttam, végül a bíboros, akinek áthúztam a bosszú terveit. Ez összesen csak négy, szólt Athos. És mi is négyen vagyunk, egy az egyhez. Az áldóját, ha jól látom, Grimaud integet, ez pedig azt jelenti, hogy csak hamar sokkal több ellenséggel gyúlik meg a bajunk. Mi a baj, Grimaud? Kérdezte Athos. Tekintettel a helyzet komolyságára megengedem, hogy megszólalj, de kérlek, légy lakonikus. Mi az? Csapat? Hányan? 20 ember. Kifélék? 16 árkász, 4 katona. Hány lépésnyire? 500. Jól van, ezt a csirkét még megehetjük, és ihatunk az egészségedre, D'Artagnan. Egészségedre, visszhangozta Porthos és Aramis. Hát jó, egészségemre, bár nem nagyon hiszem, hogy sok hasznát vehetem a jó kívánságoknak. Szólt Athos, nagy az Isten, ahogy Mohamed hívei mondják, és az ő kezében a jövő. Aztán kiitt a poharát, letette maga mellé, kényelmesen felállt, felvette egy puskát, és az egyik lőréshez ment. Porthos, Aramis és D'Artagnan ugyanúgy. Grimaud azt a parancsot kapta, álljon a 4 cimbora mögé, és töltögesse fegyvereiket. Egy perc múlva felbukkant a csapat. A bástyát meg a várost összekötő futóárok félében haladt. Az áldóját, szólt Athos. Nem is tudom, miért ugrálunk 15-20 csákányos, ásós, lapátos majom miatt. Szentül hiszem, hogy békén hagytak volna, ha Grimaud odaint nekik, hogy távozzanak. Aligha, mondta D'Artagnan, mert felettébb határozottan közelednek, különben is 4 karabélyos katona meg egy brigadíros van a lapátosokkal. Közelednek, mert még nem vettek észre, szólt Athos. Bízisten, mondta Aramis, bevallom, mód felett ellenemre van nyavajás polgárokra lövöldözni. Rossz papa kiszánja az eretnekeket, mondta Porthos. Aramisnak igaza van, szólt Athos, megyek, szólok is nekik. Mi az ördögöt akar? Kérdezte D'Artagnan. Szeretné, ha lepuffantanák? Athos azonban ügyet sem vetett a figyelmeztetésre, fellépett a lőrésre, egyik kezében puskáját fogta, másikban a kalapját. Uraim! Szólította meg a katonákat és az árkászokat, akiket meglepett felbukkanása, és mintegy 50 lépésnyire megálltak a bástya előtt. Uraim! És közben udvariasan üdvözölte őket. Néhány jó barátom meg én, éppen itt a bástyán reggelizünk. Tudják, ugyebár, hogy semmi sem olyan kellemetlen, mintha reggeli közben megzavarják az embert. Kérjük hát, amennyiben halaszthatatlan dolguk van itt. Várják meg, amíg reggelinket befejezzük, vagy térjenek vissza később, ha ugyan fel nem ébred uraságotokban az üdvös óhaj, hogy elhagyják a pártütés zászlaját, és hozzánk állnának, hogy a francia királyra emeljék poharukat. Vigyázz, kiáltotta D'Artagnan. Nem látod, hogy rád céloznak? De igen, szólt Athos. De a polgár úgyis rosszul céloz. Véletlenül sem találnak el. Csak ugyan már is eldördült 4 puska, a golyók ott lapultak szét Athos körül, de egy sem találta el. 4 másik lövés volt a válasz, csak nem ugyanabban a percben, de ezek már jobban megválasztották a célt, mint az imént a támadók lövései. 3 katona menten szörnyet halt, egy árkász megsebesült. Grimaud, másik karabét, szólt Athos még mindig a lőrésről. Grimaud nyomban engedelmeskedett. A 3 szimbora szintén megtöltötte fegyverét, az előbbi sortüzet újabb követte. A brigadéros meg 2 árkász holtan rogyott le, a többiek megfutamodtak. Most pedig kitörünk, urak, vezényelt Athos. A 4 jó barát kirohant az erődből, előnyomult az ütközet szinteréig, felszedte a katonák 4 karabélyát és a brigadéros tisztiláncsáját. Megállapították, hogy a menekülők a városig alig ha állnak meg, tehát győzelmi zsákmányukkal visszafordultak a bástya felé. Töltsd meg újra a puskákat, Grimaud, szólt Athos. Mi pedig, uraim, reggelizzünk tovább és folytassuk a beszélgetést. Miről is volt szó? Milady Angliába megy, mondta Athos. Mit keres ott? Meg akarja ölni, vagy meg akarja öletni Buckinghamet. D'Artagnan felkiáltott, meglepte és felháborította a dolog. A gyalázatos, fakadt ki. Erre különben csak azt mondhatom, jegyezte meg Athos, hogy felőlem azt tesz, amit akar. No, Grimaud, látom, befejezted, folytatta Athos. Fogd hát a brigadéros lándzsáját, kösd rá az egyik asztalkendőt, és tűzd a bástya tetejére, hadd lássák a pártütő lároselliek, hogy itt vannak a király bátor és hű katonái. Grimaud szó nélkül teljesítette a parancsot. Egy perc múlva 4 jó barát feje fölött lengedezett a fehér lobogó. Mennydörgő taps üdvözölte megjelenését, a fél tábor felsorakozott a sáncokon. Nem értem, folytatta D'Artagnan. Felőled tehát akár meg is ölheti, vagy megölhetheti Buckinghamet, de hisz a herceg a barátunk. A herceg angol, a herceg harcban áll velünk. Csináljon vele az a nő, amit akar, annyiba se veszem, mint egy üres butéliát. Azzal messze hajította az egyik üres palackot, miután utolsó cseppjét is poharába ürítette. Lassan a testtel, mondta D'Artagnan. Ilyen olcsón nem adom Buckinghamet. Kitől kaptuk, ha nem tőle szép lovainkat? És még szebb nyergeinket, szólt közbe Porthos, aki most a köpenyén hordta még a nyerekhez való passzomántot. Azon kívül, szólt Aramis, Isten nem a bűnös halálát, hanem megtérését kívánja. Ámen, hagyta rá Athos, és ha úgy akarjátok, erről majd később beszélgetünk. Pillanatnyilag az aggasztott leginkább, tudom, D'Artagnan, te megérted aggodalmamat, hogyan szerezhetem vissza ettől a nőtől azt a korlátlan meghatalmazást, amelyet a bíborostól kicsikart, hogy büntetlenül eltehessen lábalól téged is, meg talán bennünket is. Maga az eleven ördög, ez a némber, mondta Porthos, és tányérját nyújtotta Aramisnak, aki a sült csirkét vágta darabokra. Vajon most is a kezében van ez a felhatalmazás? Kérdezte D'Artagnan. Nem, már itt van az enyémben. Isten úgyse hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt megszerezni. Kedves Athos, mondta D'Artagnan, megint kegyednek köszönhetem az életemet, már nem is tudom hányadszor. Szóval azért váltál el tőlünk, hogy felkeresd ezt a nőt? Kérdezte Aramis. Úgy van, azért. És nálad van a bíboros levele? Érdeklődött D'Artagnan. Tessék, itt van, szólt Athos. És az értékes papírost előhúzta zubbonya zsebéből. D'Artagnan felnyitotta, nem is próbálta leplezni keze remegését, s felolvasta az írást. Jelen sorok birtokosa parancsom szerint és az állam érdekében tette, amit tett, 1627. december 3. Richelieu. Igen, szólt Aramis, szabályszerű felmentés és felhatalmazás. Szét kell tépni ezt a papírt, mondta D'Artagnan. Úgy érezte, tulajdon halálos ítéletét olvasta. Éppen ellenkezőleg, intette Athos, úgy vigyázunk rá, mint a szemünk fényére. Akkor sem adnám senkinek, ha aranyat adnának minden betűjéért. Mit csinál majd ezek után ez a nő? Kérdezte a fiatalember. Mit csinálna? Mondta nyugodtan Athos. Valószínűleg megírja a bíborosnak, hogy egy bizonyos Athos nevezetű testőr, egy csirkefogó, erőszakkal elvette tőle a felhatalmazást. Ugyanabban a levélben azt is javasolja majd, hogy egy füst alatt állítsa félre az útból két cimboráját is, Porthost meg Aramist. A bíborosnak eszébe jut, hogy mindig ugyanezek keresztezik az útját, akkor ezután egy szép reggelen lefogadja a D'Artagnant, minket meg utána küld a Bastille-ba, hogy legyen társasága, és el ne unja magát egyedül. Na-na, mondta Porthos, nem tetszik nekem az ilyen akasztófa humor. Nem tréfa ez, szólt Athos. Én pedig azt mondom, jelentette ki Porthos, sokkal kisebb vétek, ha ennek a gyalázatos nőszemélynek törjük ki a nyakát, mint ha ezeket a szegény hugenottákat kaszaboljuk, akiknek egyetlen bűnük, hogy franciául éneklik a zsoltárokat, nem pedig latinul. Mit szól ehhez a mi abbénk? Kérdezte Athos nyugodtan. Az, hogy Porthos véleményén vagyok, válaszolt Aramis. Hát még én, mondta D'Artagnan. Még jó, hogy oly messze jár, folytatta Porthos. Már nem is tagadom, nagy gondot okozna, ha itt volna a közelben. Nekem Angliában is éppen annyi gondot okoz, mint francia földön, szólt Athos. Nekem mindenütt gondot okoz, fűzte hozzá D'Artagnan. De ha úgy is a kezedben volt, miért nem lökted a vízbe? Miért nem folytottak meg, miért nem kötötted föl, kérdezte Porthos. Aki meghalt, többé nem jön vissza. Azt hiszi, Porthos? Kérdezte Athos. Sötéten mosolygott, csak D'Artagnan tudta miért. Van egy ötletem, mondta D'Artagnan. Halljuk, szóltak a testőrök. Fegyverbe! Harsogta Grimaud. A fiatalemberek felpattantak, s a puskáikhoz rohantak. Ezúttal 20-25 főnyi kis csapat közeledett, már nem árkászok, hanem a helyőrség katonái. Mi volna, ha visszatérnénk? Kérdezte Porthos. Úgy vélem, az erők egyenlőtlenek. Három okból is lehetetlen, válaszolta Athos. Először is nem reggeliztünk meg. Másodszor még fontos dolgokat kell megbeszélnünk. Harmadszor még 10 perc hiányzik az órából. Igen ám, szólt Aramis, de mégiscsak szükség volna valamiféle haditervre. Nagyon egyszerű, szólt Athos. Mihelyt az ellenség lőtávolba jut, tüzelünk. Ha tovább nyomul előre, tovább tüzelünk. Amíg töltött puskánk van, folyvást tüzelünk. Ha pedig a csapat maradéka rohamozna, megvárjuk, amíg behúzódnak a futóárokba, akkor aztán a fejükre döntjük a falnak ezt a szárnyát. Amúgy is az egyensúly csodája, hogy még mindig áll. Bravo, Athos, lelkesedett Porthos. Igazi kapitánynak születtél, s a bíboros bármi kiváló vezérnek hiszi is magát, elbújhat melletted. Uraim, szólt Athos, nagyon kérem, ne vesztegessük az időt, kiki vegye célba az emberét. Az enyém megvan, mondta D'Artagnan. Detto, mondta Aramis. Tűz, vezényelt Athos. Csupán egyet dördült a négy fegyver, de négyen dőltek ki a sorból. Tüstént megperdült a dob, s a kis csapat rohamra lendült. Ettől fogva szeszélyesen robogtak a puskák, de mindig pontosan célba találtak. A Lároselliek mégis futólépésben közeledtek, mint a sejtették volna a négy jó barát számbeli gyengeségét. Három lövés megint leterített két katonát, de azok, akik talpon maradtak, rendületlenül közeledtek. Már egészen a bástya alá jutott az ellenség, és még mindig voltak 10-15-en. Újabb sortíz fogadta őket, de nem hátráltak. Beugráltak a futóárokba, és neki készülöttek, hogy megrohamozzák a falhasadékot. Rajta címbarák, szólt Athos, vessünk véget a dolognak, előre a falhoz! A négy jó barát és Grimaud puskájuk csövével kifelé kezdte nyomni az egyik roppant faldarabot, amely megdőlt, mintha a szél taszítaná, majd alapzatáról leszakadva iszonyú robbanjjal az árokba omlott. Vad üvöltés csapott fel, porfelhő szállt az ég felé, mindennek vége volt. Egy szálig összezúztuk volna valamennyit, kérdezte Athos. Bizisten azt hiszem, mondta D'Artagnan. Nem, szólt Porthos, amit látom, ketten-hárman alaposan helybehagyva menekülnek. Valóban három-négy megtépázott vérző nyomorult kúszott végig a dűlőn a város felé, ennyien maradtak a kis csapatból. Athos az órájára pillantott. Uraim, mondta, egy órája vagyunk itt, tehát megnyertük a fogadást. De ha már játszunk, játszunk nagyban. D'Artagnan még amúgy sem mondta el ötletét. Azzal a testőr szokása szerint most is nyugodtan leült, hogy folytassa a reggelizést. Az ötletemet? Kérdezte D'Artagnan. Igen, azt mondta, valami ötlete van, szólt Athos. Igen, tudom már, mondta D'Artagnan. Másodszor is átmegyek Angliába, és felkeresem Buckingham herceget. Ezt nem teszi, D'Artagnan, szólt Athos hidegen. Ugyan miért, talán még sose tettem? De igen, csak hogy akkor nem volt háború. Akkor Buckingham herceg a szövetségesünk volt, most pedig ellenségünk. Ha átmenne, azt mondanák, hogy elárulta a zászlót. D'Artagnan belátta, hogy az érvelés találó, és elhallgatott. Nos, mondta Porthos, úgy hiszem, nekem is van egy ötletem. Csendet kérünk, Porthosnak ötlete van, szólt Aramis. Kitaláltok valami ürügyet, az ilyesmi sosem volt erős oldalam. Én meg szabadságot kérek Trévi úrtól. Milédi engem nem ismer, semmit sem gyanít majd, ha közelébe férkőzöm. S ha kezembe kerül a gyönyörűség, belefojtom a szuszt. Hát, szólt Athos, nem is idegenkedem túlságosan Porthos ötletétől. Péha, tiltakozott Aramis, asszonyt ölni, ne is beszéljünk róla, hallgassák meg inkább az én ötletemet, ez az igazi. Halljuk az ötletét, Aramis, szólt Athos, aki mindig nagyon előzékeny volt az ifjú testőrhöz. Értesíteni kell a királynét. Azám, szólalt meg egyszerre Porthos és D'Artagnan. Azt hiszem, ez a megoldás. Értesíteni a királynét, ismételte Athos. De hogyan? Vannak az udvarral kapcsolataink? Kit küldhetünk Párizsba, hogy a táborban meg ne tudják? Innen Párizsig 140 mérföld az út. Levelünk még Ángérba sem ér, mi már is a hűvösön ülünk. Ha csak azon múlik, hogy mi módon juttassunk el biztosan ő felségéhez egy levelet, szólt Aramis elpirulva, ezt én vállalom. Ismerek Turban egy igen ügyes szemét. Aramis látta, hogy Athos mosolyog, elhallgatott. Nos, Athos, mondta D'Artagnan, nem tetszik a megoldás? Nem vetem el egészen, szólt Athos. Csupán arra szeretném felhívni Aramis figyelmét, hogy a tábort nem hagyhatja el. Magunkon kívül senkiben sem bízhatunk. Még ki sem húzta a lábát a hírvivő. Két óra múlva már valamennyi kapucinus, valamennyi kopós, a bíboros valamennyi csuhása betéve tudja levelünket. És kegyet, kedves Aramis, lakat alá kerül, akárcsak az a bizonyos ügyes személy. Arról nem is szólva, mondta Porthos, hogy a királyné, ha segít is Buckingham hercegen, mi rajtunk alig, ha segít. Uraim, szólalt meg D'Artagnan, Porthos fején találta a szöget. Nicsak, mire készülnek a városban? Kérdezte Athos. Riadóra dobolnak. A négy jó barát elhallgatott. Csak ugyan egész a bástyáig hallatszott a dobszó. Meglátjátok, egy egész ezredet küldenek ránk, szólalt meg Athos. Egy egész ezreddel talán csak mégsem verekszünk, kérdezte Porthos. Miért ne? Mondta a testőr. Nagy kedvem volna hozzá, megverekedném egy egész hadsereggel, ha eszünkbe jutott volna magunkkal hozni még vagy 10-12 butéliát. Istenemre, a dobszók közeledik, mondta D'Artagnan. Hadd közeledjék, mondta Athos. A város tőlünk legalább negyed órányira van. Következésképp mi is annyira vagyunk a várostól. Ennyi idő nem is kell, hogy kidolgozzuk a haditervet. Ha innen kimozdulunk, hiába is keresünk erre alkalmasabb helyet. Hoho, urak, csak most jut eszembe az igazi ötlet. Mondja hát, engedjék meg, hogy közöljek Grimóval néhány rendkívül fontos parancsot. Athos magához intette Inasát. Grimó, mondta neki a bástyában heverő halottakra mutatva. Összeszeded az urakat, neki támasztod őket a falnak. Kalapjukat a fejükbe, puskájukat a kezükbe nyomod. Ó, nagy ember, mondta D'Artagnan. Értelek. Érti? Kérdezte Porthos. Hát nem érted, Grimó, szólt Aramis. Grimó bólintott. Ez a fontos, szólt Athos. Akkor hát vissza az ötletemhez. Én is szeretném megérteni, mondta Porthos. Nem lényeges. Halljuk Athos ötletét, követelt egyszerre D'Artagnan és Aramis. Ennek a milédinek, ennek a némbernek, ennek a bestiának, ennek a nőstény ördögnek sógora is van. Ugye ezt mondta nekem egyszer D'Artagnan? Úgy van, nagyon jól ismerem, és azt hiszem nem túlságosan kedveli a sógornőjét. Annyi baj legyen, mondta rá Athos. Ha gyűlölné, az se volna baj. Itt tehát ez is a kezünkre játszik. Ne haragudjanak, mondta Porthos. Szeretném tudni, mit csinál Grimó. Csend legyen, Porthos, szólt Aramis. Hogy hívják a nő sógorát? Winterlord? Hol van most? Az első háborús hírekre visszatért Londonban. Remek, ez a mi emberünk, szólt Athos. Őt kell értesítenünk. Közöljük vele, a sógornő egy gyilkosságra készül, és megkérjük, ne veszítse szem elől. Remélem, Londonban is van abféle intézet, mint nálunk a Magdolna zárda, vagy a bűnbánó lányok korostora. Oda besukathatja sógornőjét, mi meg békén leszünk. Igen, mondta Dutton, amíg ki nem szabadul. Ej, az áldóját, szólt Athos, ne legyen már ilyen követelőző, D'Artagnan. Igazán mindennel kirukkoltam, és ennél többre nem futja a vágott dohányom. Azt hiszem, megtaláltam a legjobb elintézést, mondta D'Artagnan. Értesítjük a királynét is, Winterlordot is. Igen ám, de kire bízzuk a London és kire a túri levelet? Én jót állok Bazenért, szólt Aramis. Én meg Planchetért, mondta D'Artagnan. Hát persze, szólalt meg Porthos, az inasaink igazán kimehetnek a táborból, ha mi nem is mehetünk ki. Természetesen, szólt Aramis. Még a mai napon megírjuk a leveleket, ellátjuk őket pénzzel, s már is mehetnek. Ellátjuk őket pénzzel, ismételte Athos. Urasságodnak van pénze? A négy jó barát összenézett, és imént még derűs vonásaik elkomorultak. Riadó, kiáltotta D'Artagnan. Oda nem fekete, meg piros pontok mozgolódnak. Még hogy ezred, Athos? Dehogy is ezred, egész hadsereg. Mi tagadás, bizony itt vannak, szólt Athos. Ej, a sok alamuszia, se trombita, se dob. Egyszer csak itt teremnek. Hé, Grimó, befejezted? Grimó bólintott és körbe mutatott. 10-12 halottat állított fel festőibbnél festőibb helyzetekben. Egy részük vállán tartott a fegyverét, mások célozni látszottak, ismét mások a kardot markolták. Bravo, szólt Athos. Díszedre válik, látszik, hogy vannak elképzeléseid. Bánom is én, mondta Porthos, sokért nem adnám, ha megérteném. Most pedig iszkiri, szólalt meg D'Artagnan, később is megértheted. Egy pillanatra még, urak, egy pillanatra. Hadd szedje le Grimó az asztalt. Szólt Aramis, a fekete meg a vörös pontok szemlátomást közelednek. D'Artagnannak tehát igaza van. Úgy hiszem, nem vesztegethetjük az időt, ha vissza akarunk jutni a táborba. Én sem ellenzem a visszavonulást, szólt Athos. Egy órában fogadtunk, másfél órát maradtunk, senki nem köthet belünk. Gyerünk, urak, gyerünk! Grimó már is az élen járt a kosárral, meg az ételmaradékkal. A négy jó barát nyomon követte, és mindegy 10 lépést haladtak. Hely, urak, kiáltott fel Athos, mi az ördögöt csinálunk? Ott felejtettél valamit? Kérdezte Aramis. Ott ám az áldóját, a zászlót. Még a szalvéta is nem kerülhet az ellenség kezébe. Már száguldott is a bástya felé, felhágott a faloromra, és levette a zászlót. A lároseliek azonban már lőtávolba jártak, és pokkoli tüzet nyitottak az ismeretlenre, aki szinte szórakozásból céltáblát állít nekik. De mintha boszorkánság védelmezte volna Athost, körülfütyörészték a golyók, azonban egy sem találta el. Athos hátat fordított a városból érkezett csapatnak, s üdvözésképpen meglengette a tábor felé a zászlót. Innen is, onnan is nagy lárma csapott fel, innét a düh, onnét a lelkesedés kiáltásai. Az elsőt második sortűz követte, három golyó ütötte át, és valóban zászlóvá avatta az asztalkendőt. Oda hallatszott, hogyan kiáltja egy emberként az egész tábor. Le a falról, le a falról! Athos leugrott, bajtársai aggódva várták, és nagyon megörültek neki. Rajta, Athos, rajta, mondta D'Artagnan, siessünk, a pénzünk nincs is, különben megvan mindenünk, bolondság volna, ha most a fűbe harapnánk. Athos azonban továbbra is méltóságosan lépkedett, bármit beszéltek cimborái, azok meg, amikor látták, hogy kár minden beszédért, inkább ő hozzáigazodtak. Grimaud és a kosár már jókora előnyt szerzett, lőtávolon kívül jártak mind a ketten. Csak hamar dühött lövöldözés lármája csapott fel. Hát ez mi? Kérdezte Porthos. Kire lőnek? Senkit sem látok, golyót sem hallok fütyülni. A halottainkra lőnek, felelte Athos. De hisz a halottak nem lőnek vissza. Persze, hogy nem. A támadók majd kelepszét gyanítanak, és meghányák vetik a dolgot. Követet küldenek, és mire felfedezik a tréfát, mi már lőtávolon kívül leszünk. Fölösleges tehát sietnünk. Semmi szükségünk tüdőgyulladásra. Most már értem, ámuldozott Porthos. Hála Isten, szólt Athos, és vállat vont. A franciák pedig, amikor látták, milyen kényelmesen sétál a négy jó barát, diadal kiáltásokkal üdvözölték őket. Most újabb lövöldözés ropogott. Ezúttal barátaink körül a kavicsokon lapultak szét a golyók, és baljóslatúan fütyüréztek a fülükbe. A lároseliek végre elfoglalták a bástyát.
Elhangzott Alexander Dumas A három testőr című írásának 44. része. Felolvasta Varga Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztettem. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mai beszélgető partnerem Huszár Lőrinc atya, akitől rögtön az elején azt kérdezném, hogy mi indította a Jóisten felé, hogyan talált erre a szerzetes rendre, miért pont ebbe a szerzetes rendben kezdte hivatását?
Biztos, hogy a Jóisten hívta az embert, és úgy alakítgatta az ember életének körülményeit, eseményeit, hogy végül is itt találtam magam. Én magam is természetesen akartam előbb pap lenni, állítólag már 4 éves koromban ezt kijelentettem, mert már egészen kisgyermekként vittek szentmisére, illetve később megfogalmazódott bennem az a gondolat, az a vágy, hogy szerzetes legyek, akkor, amikor már ugye 90-es évek elején a szerzetes rendek szabadon tevékenykedtek az országban. Én Észak-Magyarországról, Borsod megyéből származok, a gyermekkoromat, fiatalkoromat azt Nyéglátházán töltöttem, és akkoriban, amikor 20 év körüli voltam, volt ott egy olyan lelkes atya, sajnos ő már elhunyt, Szabó Jánosnak hívták, aki nagyon meg tudta fogni fiatalokat is, a emberekkel, hívekkel is igyekezett jó kapcsolatban lenni, nagyon mély lelki életet élt, és ő biztatott abban, hogy hát ha pap akarok lenni, akkor legyek szerzetes, és végül is úgy megtaláltam ezt a szerzetes közösséget. Talán aki házasságban él, az sem tud pontosan válaszolni arra, hogy miért pontosan vele él házasságban, miért pontosan vele kötötte össze az életét. Találkoztam a ciszterci közösséggel, ciszterci szerzetesekkel, ciszterci renddel, és úgy döntöttem, hogy belépek a közösségbe. Én mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem Abaújszántón, utána felvételiztem egyetemre, agrártudományi egyetemre, közben katona voltam, megszereztem a agrármérnök diplomát, és miután mindezeket elvégeztem, utána indultam el ezen az úton. Előbb Zircre, pontosabban Nagyvenyimbe kerültem, akkor még ott volt 93-ban a ciszterciáknak a novíciátusa. Ott egy rövid időt, 2,5 hónapot töltöttem, majd Zircre az anya monostorba kerültem. Akkor kaptuk vissza folyamatosan az Zirci apátság épületét, és akkor úgy bővült a közösségünk létszámban is, lelkiekben, szellemiekben is. A teológia első részét, a filozófiai tanulmányokat, mondjuk így, azt Zircen végeztem, mert akkor még voltak olyan rendtagok, akik megfelelő tanári képesítéssel rendelkeztek. Közeli teológiára jártunk be később, Veszprémbe, és ott végeztem a teológiát. Zircen szenteltek pappá 1999. június 25-én, és abban az évben, augusztusban a pécsi gimnáziumunkba kerültem. A ciszterci rend Magyarországon, mint tanítórend ismert. Valóban a 18. század második felétől éppen Egerben kezdődött el a ciszterciák oktató tevékenysége. Magyarország területén a ciszterciek egyre inkább az oktatást, illetve kisebb mértékben a lelkipásztorkodást vállalták föl. Akkor, amikor Pécsre kerültem, ott négyen voltunk szerzetesek. Hittant tanítottam, kollégiumi nevelő is voltam. Nekem nincs szaktanári képesítésem, mérnök tanári képesítésem van. Az agrár mérnök diplomára szereztem meg ezt a mérnök tanári képesítést. Így volt pedagógiai képesítésem, és így tudtam tevékenykedni iskolában, gimnáziumban. Ott 6 évig voltam Pécsett, néhány évig osztályfőnök is voltam, majd Pécs után Budapestre kerültem. Budapesten többféle tevékenységet végeztem, lelkipásztori tevékenységet is, a Szent Imre plébánián is, azon kívül egy kápolnának voltam az igazgatója, az Ulászló utcai kápolnának. Van egy ingatlanunk Budapesten, azzal kapcsolatban ilyen gondnoki tevékenységet is folytattam. Majd 6 év után, mindig 6 évente kerültem új helyre, Zircre kerültem, ahol plébános voltam 6 évig, vissza az anya monostorba, majd Szent Imre plébániára kaptam kápláni kinevezést. Sajnos kevesen vagyunk az egész országban. Létezünk Budapesten, vagyunk Zircen, Székesfehérvárot vagyunk jelen, illetve a pécsi gimnáziumban. Van a egri gimnáziumunk, sajnos Egerbe a 90-es évek második fele óta nem jutott ciszterci szerzetes. Ennyit tudok így magamról mondani a szerzetesi életutamról. Valóban úgy titok, szokták mondani a hivatás, titok. Az, hogy miért éppen abban a szerzetes közösségben van az ember, nem történt semmi rendkívüli az életemben. Szerzetes akartam lenni, pap akartam lenni, végül is Isten segítségével az lett. Isten. És azt hiszem, hogy szükség van az Isten segítségére ahhoz is, hogy az ember úgy ki tudjon tartani ezen az úton, ebben a hivatásban, ebben a szolgálatban.
Említette ezeket a helyeket, ahol jelen vannak önök most Magyarországon. Mindegyik helyen vannak iskoláik is?
Iskolánk van Budapesten, a Szent Imre gimnázium, Székesfehérvár ott a Szent István gimnázium, Egerben a Gárdonyi Géza gimnázium, Pécsett a Nagy Lajos gimnázium. Baján is volt gimnáziumunk 1948-ig, de azt nem is kértük vissza, nem is kaptuk vissza. Pécsett egy általános iskolánk is van. Pécsett úgy alakult, hogy a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményeit vettük át. Sajnos a Miasszonyunk Női Kanonok Rend kihalt voltak éppen, és mi ott voltunk a közelben, mint szerzetes közösség, és úgy alakult, hogy a mi föntartásunkba, az Irci apátság föntartásába kerültek a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményei. Plébániát látunk el Budapesten, Budán a Szent Imre plébániát. Ez egy nagy plébánia, nagy templommal, viszonylag sok lelkipásztori elfoglaltsággal. Pécsett csak gimnáziumunk van, Egerben ott van a gimnázium, de sajnos oda nem jut jelenleg ciszterci szerzetes, ott egy templom igazgatóság, az sem ciszterci látja el. Plébániánk van Székesfehérvár, ott egy kicsinke plébánia a gimnáziumhoz közel, az a templom, amely eredetileg jezsuitáké volt, úgy mint Egerben, és a ciszterciek látták el mindig azt a templomot, és plébániánk van Zircen, természetesen török után a ciszterciek vállalták ott a lelkipásztori ellátást, illetve Zirc környékén is, de mivel kevesen vagyunk, egy Zirc melletti kis plébániát, Olaszfalut látjuk el. A ciszterci élet az, hogyha szétnézünk a világban, igen sok színű. Voltak éppen ahány apátság, annyiféle életforma fogalmazhatunk így. Közép-Európában a ciszterciek, mint lelkipásztorkodó tanítórend ismertek, de a ciszterciek nem egy speciális feladatra létrejött szerzetes közösség, mint a tanító vagy betegápoló rendek. A ciszterci gyökerek, azok Szent Benedek regulájában találhatóak. Ez a szerzetesi mozgalom, szerzetes rend, a ciszterciek közössége azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy Szent Benedek reguláját hűségesen betű szerint megtartsák. 1098, ez a dátum, a születésnapunk, akkor alapítják Szitó vagy Cisztercium monostorát Franciaországban, Burgundiában. Egy érdekes időszak volt ez a szerzetesség története szempontjából. Egy útkereső időszak volt a 11.-12. század, amikor új monostorok nagy számban, új szerzetes közösségek nagy számban jöttek létre. A ciszterci közösség, a nevezhetjük ciszterci reform, azt a célkitűzést tette magáévá, hogy Szent Benedek reguláját betű szerint, szó szerint megtartsa. Egy franciaországi, szintén reform monostorból, Molénből, Szent Róbert és társai kivonulnak a Szitónak, Cisterciumnak nevezett helyre, és ott megalapítják az új monostort. Egyébként ez a szó, hogy Cistercium, azt jelenti, hogy a harmadikon innét. Nagyon prózai elnevezése van a rendünknek, ugyanis ez a hely a országút harmadik mértföldkövén innét volt, és úgy jelölték ezt a helyet, hogy a Cisztercium a harmadik mértföldkövön innéti hely, tehát Szitó Cisztercium nevéből származik a rendünknek az elnevezése. A ciszterci reform az egy picit válasz volt a klünyi reformra, mondhatjuk úgy, hogy reakció ellen válasz, ugyanis a klünyi szerzetesség ugyan valóban egy imádságos liturgiának élő szerzetes közösségek voltak azok, amelyek a klünyi monostor szövetséghez, klünyi kongregációhoz tartoztak, de úgy érezték a korai ciszterciek, hogy a klünyiek túlzásba viszik, szabad így fogalmazni, az imádságot, a liturgiát vitték túlzásba. Tehát az volt a szerzetesek feladata, hogy minél hosszabb, minél szebb zsolozsmákat énekeljenek, más nem csináltak, voltak éppen a szerzetesek, és a ciszterciek éppen Szent Benedek regulájának szellemiségéből kiindulva azt a célt is kitűzték maguk elé, hogy az imádságnak, a lelki életnek és a munkának egyfajta összhangját megteremtsék. A klünyi monostorokhoz képest, ugye a klünyi monostorhoz rengeteg több száz monostor tartozott, nagyon leegyszerűsítették a ciszterci monostorokban a liturgiát, lerövidítették a zsolozsmát, azért, hogy a szerzetesek dolgozni is tudjanak, kétkezi munkát is tudjanak folytatni, olvasni, elmélkedni, lelki életet is tudjanak élni. Szitó monostorából további 4 monostort alapítanak. A ciszterci kezdeteket taglaló krónikák úgy mutatják be Szitó monostorát, mint amely közösség hanyatlik. Szent Róbertnek vissza kell térnie pápai parancsra az eredeti monostorába, Molénba. Szent Róbertet Szent Alberik apát követi, Szent Alberik apátot pedig Harding Szent István, aki angol származású volt, és a rendi legendárium, amely nem teljesen felel meg a valóságnak, úgy mutatja be Szitót, mint amely közösség hamarosan kihal, hanyatlik. Ez nem volt igaz, hiszen Harding Szent István apát idejében a szitói monostorban biblia fordítás készült. Tehát egy olyan monostor, egy olyan szellemi műhely, amelyből biblia fordítás kerül ki, az nem mondható semmilyen szempontból hanyatlónak. Ezt a rendi hagyománya, a rendi legendárium azért követi el ezt a kis csúsztatást, hogy Szent Bernátnak a személyét kiemelje. Szent Bernát Harding Szent Istvánnál kopogtat sokat magával, akiket ő beszél rá, hogy lépjenek Szitó monostorába, és valóban Szent Bernát apát hozza majd meg a rendnek a virágkorát. Szent Bernát már felnőttként tanult, képzett felnőttként lép be a szitói közösségbe. Néhány év múlva el is küldik őt, papá szentelik közben a szitói monostorban, Clairvaux monostorának az alapítására. És Clairvaux lesz majd a ciszterciek legjelentősebb közössége. Szent Bernát halála után, 1153-ban hal meg Szent Bernát, néhány évtizeddel, 1182-ben Clairvaux-ból, Szent Bernát apátságából Zircre érkeznek francia szerzetesek, de már a zirci alapítás előtt jelen voltak a ciszterciek Magyarországon. Mai Bátaszék területén alapítja Géza király Cikádor nevű apátságot, az ausztriai Magyarországhoz viszonylag közeli apátságból, Heiligenkreuzból jönnek ide szerzetesek. Visszatérve Szent Bernát személyéhez, fogalmazhatunk úgy, hogy ő egy nagyon elfeledett szentje az egyháznak. A középkorban, vagy az azt követő évszázadokban is egy nagyon olvasott, sokat idézett szent volt. Hát napjainkban szinte senki nem idézi Szent Bernátot. Szent Bernáttal szerencsénk van, rengeteg beszéde, levele, értekezése, kisebb-nagyobb művekönyve maradt fönn. Szent Bernát szerzetes akart lenni, olyan szerzetes, aki csak az Istent keresi, és a lelkének az Isten felé való fordításával foglalkozik. Ugyanakkor Szent Bernát kilép gyakran a monostor zártságából, oly gyakran, hogy ezt már ő is túlzónak tartja. Szent Bernát századaként emlegetik az 1100-as éveket. Valóban Nyugat-Európában ő nagyon nagy hatással bírt akkor. Tanítványából is pápa lesz, egyik római monostornak volt az apátja, harmadik Jenő pápa, akit az egyház boldogként is tisztel. Szent Bernát egy könyvet ír Jenő pápának, hogy hogyan kell viselkedni a pápának, mit kell tenni a pápának. Szent Bernátot fölkérik uralkodók, hogy simítson el problémás helyzeteket. Szent Bernát idejében egy egyházszakadás van az egyházban. A bíborosok két csoportra oszlanak. Az egyik csoport megválasztja Ince pápát, a másik csoport Anaklét pápát, és Anaklétot Bernát ellen pápának tartja, és úgy érzi, föl is kérik őt erre, hogy fogadtassa el Ince pápának a törvényességét jó pár uralkodóval. Szent Bernát el is indul, és uralkodókat, országokat keres föl. Itália, Franciaország, Németország, Svájc, azok a területek, ahol gyakran fölbukkan Szent Bernát, és rábír uralkodókat arra, hogy a törvényes, a valódi pápához csatlakozzanak. Szent Bernátról beszélik azt, hogy a anyák féltették a fiaikat, az asszonyok pedig a férjeiket, mert ahol ő megjelent, sokakat rábeszélt arra, hogy szerzetesek legyenek. És ugye a középkorban még volt egy ilyen lehetőség, hogyha egy házaspár, ugye, tagjai úgy döntenek, hogy a feleség is monostorba vonul, a férj is monostorba vonul, akkor ez a házasság voltaképpen megszűnik, és Szent Bernát követett el ilyen dolgokat. Hogyha a Szent Bernát beszédeit olvassuk, sajnos nem igen szoktuk olvasni, a papi Zsolozsmában egyébként nagyon sok beszéd van Szent Bernáttól, akkor most is olyan elevenen, frissen hatnak, és valóban két témáról szólnak. Az Istenről és a saját lelkünkről. Mindezek ellenére Szent Bernát nagyon aktív külső tevékenységet folytatott. Említettem, hogy az egyik tanítványából pápa lett, és ez a pápa, Jenő pápa fölkéri Szent Bernátot, hogy hát ebben az időszakban vagyunk, segítsen a keresztes hadak toborzásában. És Szent Bernát mond egy gyújtó beszédet, illetve több helyen is mondott beszédet, és ugye úgy fejezi be, hogy Deus vult, Isten akarja mindazt, hogy fölszabadítsák azokat a területeket, amelyek hát ugye nem keresztény uralom alatt vannak, és a keresztények ott szenvednek, és a tömeg is átvette ezt a szót, hogy igen, Deus vult, Isten akarja, Isten akarja, nagyon föl tudta lelkesíteni a tömeget. Sajnos a keresztes hadjárat igen csúfos vereséggel végződött. Szent Bernát igazából nem is tudta, hol van az a Szentföld, hogy mit jelent, milyen nagy vállalkozást jelent egy keresztes hadjárat, és voltak éppen ebbe betegedik bele Szent Bernát, és utolsó éveit már igencsak betegen, megtörten éli, és ahogy említettem, 1153. augusztus 20-án költözik az örökké valóságba. A beszédei, levelei, művei miatt úgy emlegetik, mint a mézajkú doktort, aki valóban nagy hatású lehetne, talán mi ciszterciek is tehetnénk azért, hogy többekhez eljusson Szent Bernátnak az üzenete.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem, mely beszélgetés folytatása egy hét múlva ugyanebben az időben következik. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!